Nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, gyülekezetünk tagjait, és szeretettel köszöntjük a televízió nézőit. Isten tiszteletünket megkezdjük, és énekeljük el a 77-es számú énekünk mind az öt versét. A 77-es számú énekünk kezdete, zengd Jézus nevét, zengd világ. Imádkozzunk. Mennybe lakó jó Istenünk, égi atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk a te dicső orcád elé, hogy áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mert egyedül te vagy méltó rá. Köszönjük néked, hogy te életet adtál számunkra. Köszönjük azt, hogy te óvó, oltalmazó szent karodat fölöttünk tartottad mindez idáig. Köszönjük néked, hogy a te végtelen szereteted és kegyelmed az, hogy még élünk, mozgunk és vagyunk. Dicsőítjük és magasztaljuk mindezért szent nevedet. Köszönjük a hétköznapokat, köszönjük, hogy munkás napokat adtál számunkra, amelyben gondoskodtál a mindennapi kenyerünkről, gondoskodtál arról, hogy ruházatunk legyen, fedél legyen a fejünk fölött, ezért is áldjuk a te szent nevedet. De különösképpen dicsőítünk most azért, hogy elhoztad a nyugalom perceit, óráit és a nyugalom napját. Ezért most arra kérünk, hogy üresítsd meg a szíveinket minden hiába valóságtól, minden hétköznapi gondolattól, tisztítsd meg, s tégy alkalmassá bennünket igéd befogadására, megértésére. Jó Istenünk, köszönjük a te végtelen kegyelmedet, hogy a jelenések könyve üzenetét kívánod közölni velünk, megismertetni, megtanítani, erre az igazságra, ennek az üzenetére. Köszönjük néked, hogy egy olyan könyv lapjait tanulmányozhatjuk, amit sokan nem értenek, de hisszük és tudjuk, hogy megérthető minden szó, minden üzenet belőle, hogyha a te szent lelked vezetésére hagyatkozunk. Ezért arra kérünk, hogy jöjj most, töltsd be a mi szíveinket lelked által, munkáld az értelmünket bölcsességgel, add, hogy befogadhassuk áldott ígédet, üzenetedet, add, hogy hitben és reménységben növekedni tudjunk ezáltal, és közelebb kerüljünk hozzád. Segíts bennünket, hogy az ígét meg is tartsuk, és úgy éljünk, hogy kedvességet találjunk előtted, hogy azt az országot, amelyet készítesz a téged szeretők számára, elnyerhessük, és egykoron majd ott lehessünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy meghallgatod gyenge és gyarló szavainkat, és többet teszel a mi kérésünknél, az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Isten neve dicsőítésére hallgassunk meg két szolgálatot. Először egy zeneszámot Fekete Istvántól és Ádám Endrétől, majd egy költeményt dr. Abaházi Attilánétól.
Könyörgés a szemgyógyító írért. Dr. Szigeti Jenő verse. Az ezer felé futó jelenben ott lapul a múlt is, és méhében már megfogant a jövő. Csak a figyelő csend nyugalma veszett el belőlünk. Ezért könyörgünk fulladozva, hitetlen hittel, elhaló szavakkal a szemgyógyító írért, mely látni tanít újra, s hallani a csendet. Hogy a megfogant jövőbe ne vaksi szemmel, béna hittel ugorjunk, hanem csendre találva, a hegyeket tépő szél, a földrengés, meg a tűz után meghalljuk Istenünk halk, szelíd szavát.
Tisztelt gyülekezet, az Akkor és Most című Jelenések könyvéről szóló előadás sorozatunk 6. részéhez érkeztünk, melynek címe a 7 gyülekezettől az ég közepén repülő angyalig. Előadója dr. Szigeti Jenő professzor testvérünk. Hallgassuk őt figyelemmel.
Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ma nagyon sokat lehet hallani arról, hogy itt a világ vége. Nagy plakát hirdeti, épp ide jövet láttam az utcán. 2012, egy romváros, és itt a világ vége. Ebben a helyzetben újra és újra el kell mondani az embereknek, hogy mi nem a világ végét várjuk. Ennek a világnak vége lesz, de ez nem gyászhír, nem a kétségbeesés üzenete, hanem ez, ami számunkra az örömhír. Mert Jézus országa jön el. Nem mindennek a végét várjuk, hanem mindennek a beteljesedését várjuk. Ezért határoztuk el úgy magunkat, hogy egy éven át a Jelenések könyvét tanulmányozzuk, mert ez az a könyv, amire újra és újra hivatkoznak hivatlanok és kevésbé hivatalosak, És ez az a könyv, amit talán legtöbbet félremagyaráztak az egyház történelem során. Ahhoz, hogy egy könyvet megértsünk, szükségünk van egy szabálynak a betartására. Isten igéje kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten belép a téri, idői világba, és ott elkezd cselekedni. És ezt a cselekvést Isten közli az emberrel, pontosan nem azt, hogy mi fog történni, hanem azt, hogy ami történik, annak mi a lényege, mi a tartalma, ami történik, az miért fontos az ember egyéni sorsa szempontjából, miért fontos az üdvösségünk szempontjából. Ezért hát minden ígét olvasva két kérdést kell feltenni. Amikor megszólalt ez az ige, akkor mit jelentett ez az ige? Mert Isten soha nem a jelentől elvonatkoztatva szól. A proféták nem a világ végén ülő emberek voltak, akik nem törődtek a világgal, nem törődtek semmivel, hanem olyan emberei voltak az Istennek, akik két lábbal benne álltak abba az életbe, amiben éltek, és ez tette őket alkalmassá. Ez hozta őket profétailag nyitott helyzetbe, hogy el tudják mondani azt, hogy Istennek mi a látása, mi a nézete, mi az Istennek a törvényszerűsége a világ állapotáról. És ezért nagyon fontos az, hogy a Jelenések könyvénél is nagyon pontosan tudjuk azt, hogy mikor, hol, hogyan szólt az Isten. Ezért, amikor elhatároztuk, hogy egy éven keresztül minden péntek este tanulmányozni fogjuk a Jelenések könyvét, akkor arra a megállapodásra jutottunk, hogy az első két hónapban, nem kevesebben, olyan bevezetési kérdéseket tanulmányozunk, amik fontosak ahhoz, hogy a Jelenések könyvét helyesen értsük. Először ugye arról volt szó, hogy a Jelenések könyve megértésének a kulcsát, azt a helyzetet és azt az üzenetet tanulmányozunk, ami a Jelenések könyvének a lényege. Azután magát Jánost vizsgáltuk meg, hogy ki ez a próféta, hogy lett tanítványból prófétává János. Azután megállapítottuk, hogy a kereszténységnek milyen helyzete van, amiben beleszól a Jelenések könyve. Majd a Jelenések könyvének a szerkezetéről kezdtünk beszélni, azon a címen, hogy az üdvösségtörténet piramisa. És az elmúlt alkalommal pedig éppen arról beszéltünk, hogy ez a történelem, az egyház történelme, hogy van benne a Jelenések könyvébe. És arra megállapodásra jutottunk, hogy a Jelenések könyve nem egy olyan prófétai könyv, ami előre megmondja a jövőt, hanem a Jelenések könyve ennél több. A Jelenések könyve nem jóslás, hogy mi lesz holnap, holnap után, és nem lehet belőle kiszámolni, hogy milyen politikai rendszerváltozások jönnek a történelemben, és hogy lesz, mint lesz, hanem a Jelenések könyve sokkal fontosabbat mond el. Azt mondja el a Jelenések könyve, hogy ami történik, amögött milyen lelki törvényszerűségek vannak, mert van egy érdekes törvény a világban. Hogy az, ami nagyban történik a világban, az rendszerint kicsiben megtörténik mi velünk. Móricz Zsigmond az Életem regényében ír egy nagyon érdekes bekezdést. Móricz Zsigmond itt azt mondja el, hogy ami 16 éves koráig történt, az tulajdonképpen az európai kultúra történetének a rövid kis summája. És valóban így van, hogyha visszanézünk a történelembe, akkor megmagyarázza a történelem nagyon sokszor a mi életünk ezer fordulóit. Na most, ha a Jelenések könyvét akarjuk tanulmányozni, és ez lesz a mai témánk, akkor van egy fontos szabály. Az összetartozó részek, nagyobb egységek lényegét kell újra és újra úgy megérteni, hogy a fától lássuk az erdőt. Mit jelent ez? Mi nagyon sokszor kiveszünk a Bibliából egy szakaszt, kiveszünk a Bibliából egy kis részletet, és ennek az egy kis részletnek a magyarázatával foglalkozunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a Biblia nem versekből áll tulajdonképpen, hanem egységes üzenetekből. És hogyha az egységben nem látjuk a helyét ennek a kis részletnek, akkor bizony-bizony eltévedünk. A könyv tulajdonképpen egészében mond valamit. És nem a részletekből kell összerakni az egészet, hanem az egészből kell megérteni a részleteket. Ez az egyik legfontosabb szabály, amit követnünk kell. Éppen ezért a mai alkalommal arra nehéz feladatra, vagy könnyű feladatra vállalkozunk, hogy ezt a könyvet egy kicsikét egészében értsük meg. Tudjuk azt, hogy ennek a könyvnek van egy piramis szerkezete, én így mondanám a kiasztikus szerkezetet, elkezdődik valahol, és befejeződik ugyanott. Tehát olyan, mint egy piramis, letesszük az első sor téglát, ráépítjük a második sort, harmadikat, negyediket, és valahol eljutunk a csúcsra. A Jelenések könyvének a csúcsán egy angyal repül. Ennél az angyalnál van az örökkévaló evangélium, ez az az angyal, amelyik meghirdeti azt az evangéliumot, ami nem véletlen, hogy itt szerepel először és utoljára a Bibliában ez a szó, hogy örökkévaló az evangéliummal kapcsolatban, mert ez arra akar figyelmeztetni, hogy a változások a történelemben azok látszólagosak. Azért, mert tulajdonképpen mindig egy nagy küzdelemről folyik a történelem, és ez a küzdelem Krisztus és Sátán között folyik, ez a küzdelem bennünk folyik, ez a küzdelem körülöttünk folyik, ez a küzdelem a világtörténelembe folyik, ez a küzdelem eldőlt a Golgotán, és eldől a mi életünkben, hogyha Jézussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, ahogy Pál mondja a Galata levélben, és ennek a törvényszerűségnek a felismerése az üdvösségünk kulcsa. Tehát aki a Jelenések könyvét jósoló eszköznek használja, az ez ellen a törvényszerűség ellen vét. Nézzük tehát ezt a piramist. Induljunk el sorba a piramis egyes lépcsőjén. Az első, amit el kell mondani, hogy a bevezetése ennek a könyvnek és a befejezése tökéletesen párhuzamba van, mert a bevezetés és a befejezés elmondja lényegében azt a fontos üzenetet, amit János el akart mondani, úgy 95 táján, Pátmos szigetén, amikor Krisztus evangéliumára fogságban van, egy börtönszigeten van, és ez a lényeg, ez úgy foglalható össze az elején, hogy azt mondja, ímé eljön felhőkkel, felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Ez az első fejezet, 7. verse. És ugyanez a gondolat, ez a megállapítás, ez a nagysúlyú megállapítás a könyv végén visszaköszön, és kiteljesedik egy nagy óhajtássá. Úgy kezdődik ez a szakasz a 17. versben, a 22. fejezetben, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjúhozik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ugye ez egy gyönyörű, szép sóhajtás, és ez tovább folytatódik, most csak a végét olvasom ennek. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, ez János magáról beszél, bizony hamar, ez János ugye közvetíti Jézus szavát, Jézus azt mondja neki, bizony hamar eljövök, ámen, és hozzáteszi János, aki bizonyságot tesz, jöjj, Uram Jézus. Erről szól az egész. Innen kezdjük, ide érkezünk vissza. Na de mi az, ami a könyvnek a tartalma? Láttuk, amikor a szerkezetét vizsgáltuk ennek a könyvnek, hogy 7 nagy egységből áll a Jelenések könyve, 7 látomás egységből. Ez olyan, mint 7 hatalmas szerkezeti elem pillér, és ezek egymásra épülnek. Egymással párhuzamosak. És ha ezeket a párhuzamosságokat elfelejtjük, hanem úgy gondolkodunk a Jelenések könyvéről, hogy elindulunk János idejéből, és ahogy sorba olvassuk a Jelenések könyvét, úgy teljesedik, akkor teljesen értelmetlen lesz a könyv, hiszen középen van például a hármas angyal üzenet, Jézus visszajövetelének képe, stb. Hát akkor hogy kell ezt érteni? Itt most össze-vissza ugrálunk az időbe? Egyszer így magyarázzuk, egyszer úgy? És akkor amit mi kiolvasunk abból a szövegből, amit mi belemagyarázunk abba a szövegbe, ez a belemagyarázás lesz az igaz? Hogy van ez? Nézzük elejétől végig ezt a 7 egységet. Megjelenik Jézus Jánosnak Pátmoszon. Erről a látomásról majd következő alkalmak egyikén, valamikor december elején külön fogunk beszélgetni. A gyertyatartók között megjelenik Jézus a főpap. És az egész jelenések könyvének valahol itt van a lényege. Enélkül ezeket a látomás egységeket nem lehet érteni. Minden látomás egységet egy templomi jelenet vezet be. És az az érdekes, hogy ekkor már nincs templom. 70-ben lerombolták a rómaiak. Azóta se épült meg a jeruzsálemi templom, sőt a zsidók nem is akarják megépíteni, a vallásos zsidók nem akarják megépíteni a templomot, annak örökre vége. Egy pár ortodox, aki a zsidóság körülbelül 0,4%-a mondja azt, hogy hát lehet, hogy meg kellene építeni, de a zsidóság, a vallásos zsidóság nagy része megszabadult a templomtól. Miért? Mert értelmét vesztette a templom. Eljött Jézus. Amikor Jézus meghalt, a kárpit tetejétől az aljáig ketté hasadt. De Jézus főpapi szolgálata tart. Erre emlékszik a jelenések könyve. Mindig egy újabb és újabb jelenet kapcsolódik, minden nagy látomási egység elején ott van a Jézus Krisztus főpapi szolgálata, ott van valami mennyei, istentiszteleti jelenet. És minden látomás végén ott van a megdicsőült Jézus, a győztes bárány, Júda oroszlánja, hogy mondja a jelenések könyve, és van egy trón jelenet. Mindig a közbenjárástól a trónig jutunk el. Ez egy kicsit az emberiség történetének a foglalata. Különböző szempontokból. Az első nagy látomási egység az 7 gyülekezetről szól. Ez a 7 gyülekezet valóságos gyülekezet. Tehát ezek nem jelképes gyülekezetek, valóságos, létező kis-ázsiai gyülekezetek, amikben János dolgozott, hiszen ő Efézusba ért. Ezt a 7 gyülekezetet pontosan ismeri. A 7 gyülekezetnek írt levél alapján a lelki helyzetüket is tudjuk. Külső körülményeiket is tudjuk a gyülekezeteknek. Laodiceának nem mondja azt, hogy a langymeleg Laodiceának, hogy avagy volnál hideg vagy hév, hiszen a laodiceai víz, ami egy gyógyforrásból származik, a híres Pamukkálé, most úgy hívják a törökök, Pamukkálé forrásból származik, az nem iható úgy, ahogy kijön a földből, mert ha valaki megissza, ez a világ legmeszesebb vize. A nyelőcsövére tapad, és ott hal meg. Hogy lehet akkor meginni? Avagy volnál hideg, vagy hév, vagy felmelegítjük, akkor is kicsapódik a méz, és utána lehet inni szépen, vagy pedig lehűtjük, akkor is kicsapódik a víz, akkor is lehet inni. És itt a kép, amit használ egy lelki helyzetre. Vagy az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Miért volt gazdag Laodicea? És a laodiceai gyülekezet helyzetét abból a történelmi helyzetből pontosan lehet ismerni. De ez épp úgy van Efézusnál, épp úgy van Szmirnánál, épp úgy van Pergámumnál, vagy épp úgy van Szárdisznál, vagy Filadelfiánál. Ezeknek a városoknak a történetét jól ismerjük. Akkor valaki megkérdezheti, hogy mi ebben a profécia? Mert ezt úgy szokták magyarázni, hogy ez előre megírt történelem. Azt lehet mondani, hogy is. Mi ebben a profécia? Ebben a profécia az, hogy Isten kiválaszt 7 olyan gyülekezetet, amiben 7 lelki helyzetet mutat be. És ez a 7 lelki helyzet egy-egy történelmi korszakra általában jellemző, de ma is vannak efézusi hitűek, szmirnai hitűek, pergámumi hitűek, és vannak sajnos laodiceai hitű emberek is. Ezért van az, hogy minden gyülekezeti levél végén ott van, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát mindenkinek szól a laodiceai levél, mindenkinek az efézusi levél, mindenkinek a pergámumi levél, és itt el tudnám sorolni mind a 7-et. Ez az első szabály. A második nagyon érdekes dologra nemrég jöttek rá a Biblia kutatói. Ugye, ha olvassuk ezeket a leveleket, rögtön kiderül, hogy ezeknek egységes formájuk van. De honnan van ez a forma? János találta ki. Sokáig azt hittük, hogy igen. Azután az történt, hogy az 1910-es években egy híres cseh írásszakértő megfejtette a hettita írást. A hettita birodalom ezen a területen volt, és a hettita birodalomnak ugye egy magas kultúrájú birodalom volt, külügyi kapcsolatai voltak különböző kisebb, nagyobb országokkal, Egyiptommal és Asszíriával, Babilonnal, épp úgy, mint a kisebb városállamocskákkal. És ez a levéltár, amikor megfejtésre került, ugye rengeteg diplomáciai szerződést tartalmazott. Ugye ebben nem mindennapi feljegyzéseket őriztek meg, hanem gondosan cseréptáblára írva megvoltak azok a diplomáciai feljegyzések, amivel megállapodott a Hettit a birodalom, ami egy nagy hatalom volt, a különböző országokkal. És kiderült, hogy ez a jelenések könyvében használt szerződés sor, ez nem más, mint a Hettita szerződéseknek, a Hettita birodalom hivatalos okmányainak a pontos mása. Erről is fogunk majd beszélni, amikor sorba a leveleket látjuk. De mit akar ez mondani? Isten szerződést akar kötni, hogy így mondom most az egész egyház történelemmel, minden egyházzal és benne minden gyülekezettel. És a gyülekezetben minden egyes taggal. És ezek a levelek tulajdonképpen nekünk szóló levelek, ha szerződéses viszonyba akarok kerülni az Istennel, akkor ezeket a lelki veszélyeket, ezeket a lelki erényeket, ezeket a győzelmeket és ezeket a veszteségeket nekem nagyon komolyan kell venni. Mert a szerződésnek van feltétele. És az az érdekes, hogy minden levél egy ígérettel zárul. Aki győz, ez mindenütt ott van. Aki győz. És ezek a szerződések arra szolgálnak, hogy egyrészt egy lelki tükröt tartsanak elénk, másrészt pedig arra szolgálnak ezek a szerződések, hogy mi is a győztesek között legyünk. Na de ha most a piramisnak ezt az oldalát nézzük, akkor a másik oldalát is nézni kell. Mi az, ami megfelel a hét kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélnek? Hát egy gyülekezet, ami a hétből lesz. Ez az egy gyülekezet az Új Jeruzsálem. Ez az Új Jeruzsálem az ígéretek városa, a győztesek városa. Mindegyik levél úgy fejeződik be, aki győz, és mit jelent győzni, ezt meg lehet tudni a könyv végén az Új Jeruzsálemről írt látomásban. Ez a két látomás egymást magyarázza. Nem lehet megérteni az első hét levelet, hogyha nem nézünk a második egy városra, a Jeruzsálemre, mert itt van a győzelemnek a célba érkezése. A jelenések könyve ez nem véletlenül mondja ezt így el, hanem a valós helyzetben lévő városok, amik jellemzik az egész akkori kereszténységet, Laodiceától Efézusig, vagy Efézustól Laodiceáig, egy reménységbe kell, hogy éljenek. A reménység az Új Jeruzsálem. És azóta is a történelemben mi vagy laodiceaiak, vagy pergámumiak, vagy szmirnaiak, vagy filadelfiai keresztények vagyunk, vagy efézusi keresztények. Nekünk is szól ez a levél, megítél, tükröt tart elénk, és elmondja a mi hibáinkat, elmondja a győzelem lehetőségét, elmondja azt, hogy milyen ígéreteink vannak, amivel élnünk kell, amit újra és újra valósággá kell váltanunk, és így alakul ki az a levél sor, ami tulajdonképpen nekünk szóló irat. A második nagy lépcsőfok, hogyha tovább megyünk, egy nagy mennyei jelenettel kezdődik. És ez a nagy mennyei jelenet egy kicsikét el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. A múlt alkalommal éppen ennek a levélnek az elejét, az összekötő versét néztük meg, amikor elmondtuk azt, hogy lát János egy nyitott ajtót a mennybe, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, aminek meg kell történni. És akkor első pillanatra nem is ez történik, hanem Isten mennyei tróntermében vagyunk, és egy mennyei látomást lát, és leírja ezt a trónt, aki ott ül, az hasonlatos volt, és akkor egy csomó elragadtatásban, lélekben egy csomó színt, drágakő, szimbólumot, stb. Mond el, És ennek az egész látomásnak az a lényege, hogy Isten trónjánál van egy kérdés. Van egy hétpecsétes könyv. Ez a megváltási tervkönyve. Ki az, aki méltó ennek a feltörésére? Ez a görög szó, hogy axios, ez egy nagyon súlyos szó. Azt jelenti, hogy méltó. Tehát ki az, akinek joga van, akinek méltósága van arra, hogy ezt a könyvet feltörje. És az egész mennyben nincs ilyen. Az egész menny sír. Mert ez az emberiség megváltásának a titkát tartalmazó könyv. És akkor a bárányra terelődik, a megöletett bárányra terelődik a hangsúly, és egyedül ez a megöletett bárány méltó arra, hogy ezt a hétpecsétes könyvet feltörje. Ez egy hatalmas nagy kép. Ugye a bárányról mindenki tudta azt, hogy az az áldozati bárány. Na de hát ez így azért nem jó, mert az áldozat szót se értjük már mi 20. századi emberek. Mi azt tartjuk áldozatnak, hogy ha én adok valamit az Istennek. Ez egy óriási tévedés. A Bibliában Isten adja áldozatul a bárányt az oltárra. Miért? Azért, mert nekem meg kellene halni, mert a bűnnek egy zsoldja van a halál. És hogy ne kelljen nekem meghalni, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, a bárány arra mutatott, hogy valaki értem meghal. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. Az Éden óta ez a jelkép ott van a Biblia lapjain. És ott volt a kegyes emberek szívében. Amikor keresztelő János rámutat Jézusra, akkor azt mondja, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűnét. És János ott volt. János ezt hallotta. És ezt ezerszer elprédikálta. Ezt minden gyülekezeti tag tudta. A romaiak persze nem. A cenzorok azok nem tudták. De ez a báránykép Jézusra utal. Jézus az egyedül méltó, aki felnyitja a hét pecsétes könyvet. És itt elhangzik az angyaloknak egy gyönyörű szép éneke. Erről is lehetne egy egész sorozatot tartani. Hét nagyszerű himnusz van a jelenések könyvébe. És ez a hét himnusz végigveszi az egész megváltási tervet. És ez a himnusz úgy kezdődik, hogy axios, tehát méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltört annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a Bibliának az egyik leggyönyörűbb ígérete, nem? Egy Jézusra utaló gyönyörű ígéret. És akkor jön az angyalok kórusa, és akkor egy gyönyörű, szép szimfóniává teljesedik ki ez a mennyei kórus. Utána következnek a pecséteknek a feltörés. Ezeket is részletesen látni fogjuk, az első négy pecsét, feltörés utána jön az ötödik pecsét, a hatodik pecsét. Utána van mindig egy közbevetés ezekbe a látomásokba, és ezek a közbevetések mindig az utolsó előtti helyen szerepelnek, azért, hogy véletlenül se felejtsük el, hogy itt miről van szó. Itt nem a történelem egyes jeleneteiről van szó, lehet, hogy a történelem, sőt biztos is, hogy a történelem egyes jeleneteiben ismétlődnek ezek a motívumok, de itt másról van szó. Mi az, hogy pecsét? Mi a pecsétet egy ilyen hivatalos okmány záróként szoktuk kezelni. Az ókorban nem ez volt a pecsét. Az ókorban minden embernek a nyakában lógott egy szíjon a pecsételő hengere. Az ókori keleten ez volt a szokás. Ha én mentem valahova és vettem valamit, vettem egy szamarat mondjuk, rányomtam a pecsétemet. Ezzel az enyém lett. A pecsét, az tulajdonképpen Isten tulajdonjogának, vagy valakinek a tulajdonjogának a kifejezése. És itt feltöretnek pecsétek, jönnek megpróbáltatások, jönnek ilyen-olyan-amolyan viharok, Jönnek olyan viharok, amik megpróbálják Isten népét, sőt, mártírok is lesznek. Az ötödik pecsét például arról szól, hogy az oltár alatt ott vannak ezek a mártírok, és kiáltanak, hogy mikor, meddig tart még ez, mikor fogod a te igazságodat helyreállítani. De a hetedik fejezet figyelmeztet arra. A pecsét feltörése nem egyszerűen csak a nyomorúságot jelenti, hanem a pecsétnek van egy másik értelme. Az eredeti, a tulajdonképpeni. És kezd arról beszélni, hogy Isten a változó korokban és világban, a különböző pecsétek feltörése során elpecsételi az övéit. Minden ágazatból, nyelvből és népből, minden törzsből, egyformán, egyenlőképpen elpecsételi az embereket. És ez is eljut egy csúcsig, amikor azt mondja, az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és elhangzik, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, a bárányé. Tehát az egész történelemnek ő az ura, és nincsen semmiféle megpróbáltatás, semmiféle baj, semmiféle háború, semmiféle veszteség, semmiféle ilyen-olyan tragédia az ő tudta és beleegyezése nélkül. És azt mondja, ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás és tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké, ámen. Nagyon érdekes volna megnézni a Jelenések könyve az ámen motivumot. Nagyon sok hasznos dolog lenne, de itt is például Istennek 7 tulajdonságát sorolja fel. Azt mondja, hogy dicsőség, bölcsesség, háladás, tisztesség, hatalom és erő. Ez 7. Ha ezt a 7-et nézzük, akkor vajon ez hol van a történelemben? Hogy fog ez teljesedni? 7. pecsét is feltöretik, és a 7. pecsét feltörésekor nincs már megpróbáltatás, hanem a nagy megpróbáltatás van. Amikor feltörte a 7. pecsétet, a 8. fejezet első versenyt, csend lett a mennybe. És ez a mennyei csend, az a csend, amiben eldől a mi sorsunk. Elpecsételtettünk, vagy nem? A különböző történelmi megpróbáltatásokon keresztül jött nép, vajon Istennel szövetségben áll, vagy nem? Ennek is megvan a könyv végén a megfelelő párhuzama. Ha megnézzük a könyv végét, akkor azt látjuk, hogy a 19-20. Fejezetben Isten 7 jelenetben mondja el, a 7 pecsétnek megfelelő 7 jelenetben mondja el azt, hogy hogyan fogja ő megítélni a világot? Az első ezek közül egy örömének, a Babilon bukása felett, tehát az első lépés az, hogy ez a Babilon, ez megint nem valóságos város, hanem az a világ, amiből a keresztényeknek ki kell futni, az a világ, ahol a keresztények nagyon jól érzik magukat, és nagyon nehezen akarnak kifutni, ahogyan a zsidók is nagyon nehezen akartak visszajönni a babiloniai fogságból. Akik kijönnek, viszont egy öröméneknek lesznek a részesei. És ez az örömének van a 19. fejezet első 5 versében. Utána jön a bárány mennyegzője, megint a győzelem képe, utána Krisztus megjelenésének a képe, és a 2 vadállat és a hamis profétának a vége, tehát annak az Isten ellenes hármasságnak, ami feláll Isten ellen, a megváltási terv ellen a vége, és utána a Krisztus 1000 éves uralmáról beszél, miközben az utolsó ítélet folyik, Gog és Magog megsemmisítéséről, ez tulajdonképpen nem más, mint egy ezékieli kép, amit ide alkalmaz, az Isten ellenes hatalmaknak az összefogásának a megsemmisítése, megítélése, és utána a halottak feltámadása és az utolsó ítélet bekövetkezte. Ez a megváltási terv vége. Ez a megváltási terv győzelme. A 7 pecséttel szemben ez a 7 jelenet áll. Ez is egy párhuzamos kép. Mit üzen ez a kép? Nagyon egyszerű. Az, hogy nem kell félned, mert Isten győz. Ővé az erő, a hatalom, a dicsőség és a felsorolt 7 dolog, és ezt elmondja elején is, és végén is, hogy ámen, úgy legyen, meg lett. A következő, a harmadik pár, ami ezután következik, a 8. fejezet 2. versétől, megint egy mennyei képpel indul. Egy nagyon különös mennyei képpel. Mennyei istentiszteleten vagyunk, és azt mondja, láttam 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és az adott azoknak 7 trombita. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál, kezébe aranyfüstölő, és adott neki sokféle füstölőszert, hogy a szentek imádságához tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságával, az angyalok kezéből Isten elé, és ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt, a 7 angyal pedig, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. A földi szentélyben a füstölés az az imádságnak a jelképe volt. Minden reggeli és estéli áldozatnál a füstölésnek meg kellett történnie. Enélkül nem lehetett bemutatni véres áldozatot a pitvarba. Ha a reggeli és az estvéli áldozat nem történt meg, akkor érvénytelen volt minden áldozat. Ez a föld és az ég kapcsolatát kifejező füstölőoltárról bemutató tömjén áldozat volt. Dániel könyvében például, amikor arról van szó, hogy a tamid áldozatról, így van héberül ez a szó, akkor erre gondolt. Ezért volt az, hogy Dániel minden este és reggel, bár nem volt Jeruzsálemben, mégis Babilonban imádkozott. Mert az imádság ennek a kifejezője, itt is mondja a szöveg, hogy az imádság fejezi ki ezt a kapcsolatot az ég és föld között. És ehhez kapcsolódik a 7 angyal trombitája. A trombita az egy jelző hangszer volt. És ez az egész jelző hangszeres dolog azt mutatja, hogy Isten mielőtt újra és újra ítélne. Hiszen az egész történelmünk nem más, mint Isten ítéleteinek története, ebbe van belerejtve a kegyelem. Ha Isten nem ítélne sohasem, már réges-régen nem lennénk. Tudnilik, azt szoktuk elfelejteni mi keresztények is, hogy a bűn önmagában megsemmisítő hatalom. Ha az Isten nem ítélne meg semmit sem, akkor már réges-régen kiirtottuk volna magunkat a földről. Ezért Isten mindig ítél. De az ítélet előtt mindig elhangzik egy figyelmeztető trombita szó. Egy figyelmeztető jel. És ez a 7 trombita, az 7 figyelmeztető jel. Itt is van egy közbevetés, hogyha megnézzük, itt is az utolsó előtti trombitánál van a közbevetés a 10. fejezettől, ami 7 mennydörgés szava hangzik a mennybe, és akkor egy nyitott könyvet lehet látni, és a templom felmérése Istennek a 2 tanúja megjelenik, és ezután jelenik meg a 7. trombita szó, ami az utolsó. És ez a trombitáról szóló jelenet egy összefoglaló verssel a 18-kal zárul, és ebben a 18. versben megvan írva ez az a kapcsolópont, ami összekapcsolja a további tartalommal. Ebben a 18. versben megvan, hogy miről lesz szó tovább a könyvbe. Ez közvetlenül már a csúcs előtti nagy összefoglalás. Azt mondja, haragra lobbantak a népek, ez a 13.-14. vers, de eljött a te haragod, 13.-14. fejezet, eljött a te haragod, 15.-18. fejezet, és a halottak felett való ítélet, 20. fejezet, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, 21-22. fejezet a jutalom, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják, ez pedig a 19. fejezet. Ez egy rövid tartalmi összefoglás, hogy erre megyünk tovább. Ennek is megvan a párhuzama a Jelenések könyvének a végén. Itt pedig a 7 csapásról szóló kinyilatkoztatás van. Na most az az érdekes, hogy a trombita szónál mindig valahol valami történik. És a hét csapás ugyanebben a sorrendben történik meg, mint ahogyan a hét trombita szó, tehát az első a földre, a tengerre, stb. Ugyanaz a sorrend található. Egymást magyarázó történetek. Ezekről is bőséggel lesz szó majd, amikor ide jutunk a Jelenések könyvének tanulmányozásában. De most jön a legizgalmasabb. A csúcs. Amiért mindez van. Amiért tulajdonképpen ez a szép piramis épül. Most jön az egész Jelenések könyvének a teteje. Ez is egy mennyei jelenettel indul, egy nagyon különös mennyei jelenettel, amit nagyon el szoktak hanyagolni. Éppen a héten volt egy teológiai konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán, és a Galusz László testvér, aki a szerbiai szemináriumunknak az igazgatója, és itt Budapesten doktorál majd Jelenések könyvéből, egy nagyon érdekes előadást tartott erről, hogy csak itt van az Új Szövetségben, meg egyszer a zsidókhoz írt levélben szó a szövetség ládájáról. És itt most azt olvassuk, így kezdődik a látomás, hogy megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája. Ez egy nagyon különös jelenet. A nép sohasem láthatta a szövetség ládáját. Jézus idejében semmiképpen nem, mert nem is volt meg a szövetség ládája. Babiloniai fogság után már nem volt szövetség ládája a szentek szentjébe. Az eltűnt. És most látszik a szövetség ládája. És villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés, nagy jégeső támad. Ugyanúgy kezdődik, mint az előző látomás, ha emlékszünk még erre, az előbb olvastam. Miért? Mert elkezdődik a nagy küzdelem. És a nagy küzdelemben gondoljatok a honfoglalásra, most a mennyei honfoglalás kezdődik el. Mi ment elől a honfoglalásnál, amikor átkeltek a Jordánon Jerikó ellen? Olvassátok el Józsi könyvében a 6. fejezetben. Elől ment a Fridláda. Most elől megy a Fridláda. Meglátszik a szövetség ládája. És ez jelent valamit. Az, hogy a 10 parancsolat körül folyik, a szövetség ládája tartalma körül folyik, az egész nagy-nagy küzdelem. Megjelenik a napba öltözött asszony, és vele szemben a hármasság, a gonosz hármasság. A sárkány, a régi kígyó, azután megjelenik a földből feljövő fenevad, és a tengerből feljövő fenevad. És vajon ki fog győzni? Itt érünk el a csúcsra. Mert hirtelen képváltás, és megjelenik megint a bárány társaival és kísérőivel, most már nem egyedül. Hiszen ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, mondta már az előző szakasz, majd ezt is részletesen fogjuk tanulmányozni. Megjelenik a bárány a kísérőivel. És kik ezek a kísérők? Azt mondja, ezek azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg Áron az emberek közül elsőzsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fethetetlenek. Ez ellen folyik a küzdelem, és ők a győztesek. De hogy lehet ebbe a csoportba belekerülni? És ekkor jelenik meg az ég közepén repülő angyal. És ez az ég közepén repülő angyal egy üzenetet hoz, az örökkévaló evangéliumot. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetté bomlik ki. És ez a hármas üzenetnek az első angyali üzenete, az tulajdonképpen az Isten imádatára hívja fel a figyelmet. A második angyali üzenet, az Babilon leomlásáról beszél, a hamis hármasság bukásáról, így lehetne mondani. És a harmadik angyali üzenet megint visszatér a pecséthez. Hogy vajon kinek van a homlokán, és milyen pecsét? Kinek a tulajdonába van? Mert hogyha Isten tulajdonába van, akkor a bárány társaihoz és kísérőihez tartozik. A megszámlálhatatlan üdvözült sokasághoz. Ha pedig nem ez a pecsét van a homlokán, máshová adta el a lelkét, így mondanám, ha más tulajdonjel van arra, akkor az ítélet vonatkozik rá. És ezután jelenik meg az emberfia, hogy ítéletet tartson, Jézus visszajövetelének a képe, és ez a középső rész úgy teljesedik ki, hogy a győztesek éneke hangzik fel az üvegtengernél, és ez az ének is egy gyönyörű szép vers. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útjaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, ki ne dicsérne a te nevedet. Hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és lebolulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a nagy küzdelem lényege. Nyilvánvalóká lettek a te igazságos ítéleteid. Ez a jelenések könyve. Most egy órában áttekintettük az egészet. Részleteiben rengeteg minden tudnivaló van még, hiszen még van előttünk majdnem egy év. 11 hónap. De már is néhány tanulságot le kell vonni. Ha a jelenések könyvét egyszerűen jóslókönyvnek tekintjük, amiből a holnap utáni politikai, társadalmi, gazdasági, ilyen-olyan, amolyanokat akarjuk megjósolni, akkor visszaélünk a jelenések könyvével. A jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. Ezért van ott az elején, tessék elolvasni az első versbe, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez többféleképpen érthető, úgyhogy Jézus Krisztus beszél benne, és az egész könyv Jézus Krisztusról beszél. Mind a kettőt jelenti. A második, Jézus Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap, aki közben jár értünk. És a jelenések könyve nem az ijeszgetések könyve, hogy hú, emberek, egy kicsit ijedjetek meg, mert rátok fér ebbe a jóléti társadalomba, hanem jelenések könyve azért van, hogy van lehetőséget arra, hogy a győztesek között légy. Ezért a jelenések könyve tömény evangélium. Aki nem evangéliumot hirdet, hanem ítéleteket hirdet belőle, az visszaél a jelenések könyvével. A harmadik és nagyon fontos dolog az az, hogy a győzelem alapja az Jézus Krisztus közbenjárása. Ha én Jézus Krisztus közbenjárói szolgálatát elvetem naponta, ha én naponta nem megyek Jézus Krisztushoz, és nem alakítok ki vele egy én-te viszonyt, ha nem élek lelki életet, így mondhatnám, akkor én lehetek akármilyen egyház tagja. Lehetek adventista, nem adventista. Mindegy. A Jézussal való személyes kapcsolat az egyedüli menedék. Ha ez a nagy küzdelem úgy zajlik le, hogy bennem Jézus győz. Mert a nagy küzdelem szintere nem a világtörténelem. A jelenések könyve nem a világtörténelemről szól. A jelenések könyve rólunk szól. A mi életünkről. És az is biztos, hogy a jelenések könyve Mózesnek és a báránynak az énekével ér véget, amelyik, ahogy felolvastam az előbb, Isten nagy és csodálatos műveiről beszél. Ha a jelenések könyvében nem az Isten a főszereplő, hanem valami történelmi, ilyen-olyan pozitív vagy negatív embert akarunk főszereplővé tenni, akkor a jelenések könyvét nem magyarázzuk helyesen. Tehát, ha a Bibliát akarok megérteni, elmondtam az elején, akkor az akkort, amikor ez a könyv íródott, Pátmoszon, és a mostot, amit ez a könyv ma nekem mond, így lehet együtt látni. És ha így élünk a jelenések könyvével, akkor valóban minden rémhírterjesztés, mindenféle közömbösség, két végletet mondom, ellenére is a jelenések könyve biztosan célba fog bennünket vezetni. És én ebben reménykedem, hogy mindjárt ilyenek leszünk. Amen.
Dicsőség Istennek és köszönet az előadónak az igéért, az értékes előadásért. Én hiszem és tapasztalom, hogy időről időre, hétről hétre, előadásról előadásra egyre inkább megvilágosodik és érthetőbbé válik a jelenések könyvének titka. Ezért mindenkit arra bátorítok, hogy legyünk továbbra is a jelenések könyvének szorgalmas hallgatói és kutatói, hiszen arról szól, és arról győz meg bennünket ez a könyv, hogy lehetünk győztesek. És hogyha Jézussal indulunk el, aki győzött, akkor biztos a mi győzelmünk. Szeretném emlékeztetni a kedves vendégeinket, kedves testvéreinket arra, hogy hátul a kijáratnál elhelyeztünk egy kérdezőkártyát, amin lehetőségünk van kérdéseket föltenni az előadók felé. A kérdések lehetnek mind az előadással kapcsolatosak, mind egyéb bibliai témájú kérdések. Ha úgy érezzük, hogy még mindent nem értünk, akkor bátran kérdezzünk, mert ígéretet kaptunk az előadóktól, hogy megválaszolják a kérdéseinket. Szeretettel hívjuk következő előadásunkra a kedves gyülekezetet, mely mához egy hétre pénteken, 20-án este lesz, 18 órai kezdettel, melynek címe A kód az Ószövetség. További programjainkról információk megtalálhatók mind a kijáratnál kapható meghívókon, szóróanyagokon, mind a gyülekezetünk honlapján. 69-es számú énekkel fejezzük be. Énekeljük a 69-es számú ének első versét, majd Szigeti testvér imádságát követően a második verset. A 69-es számú énekünk kezdete, Ó neveddel szent igédet soha tőlem, Istenem.
Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy Te vagy a történelem ura, és köszönjük, hogy mi a Te kezedbe helyezhetjük életünket, hogy Te légy a mi életünk ura is. Köszönjük azt, hogy adsz megpróbáltatásokat, de ezt mindig azért teszed, mert azt akarod, hogy az igazi emberarc kialakuljon bennünk. Istenünk, kérünk Téged, hadd, hogy megértsük a Te igédet, mert ez az ige rólunk szól. Mi nagyon sokszor szeretnénk magyarázni az igét, de nagyon keveset gondolunk arra, hogy nekünk élni kellene az ige szerint. Add a Te kegyelmedet minékünk. Adj szeretetet a szívünkbe, mert ez a törvény betöltése. Add, hogy mi egymás szeretetében, a Te szereteted elfogadásában éljük a mi életünket. És így legyünk békességben Te veled. Te ezt megígérted, és mi hiszük, hogy ezt meg is teszed. Erre kérünk Téged Jézusért, Fiadért. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.